Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Törtöki adásunk tartalmából. A pápa a Dzsivis bíborost nevezte ki az egység anyja, podleziei királynő kegyképének ünnepére. A pápa Amarante érseket nevezte ki a Lateráni Egyetem új rektorává. Kerékpáros világbajnokság, a vatikáni sportolók edzik magukat a szolidaritás terén. Ments meg, Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
Ferenc pápa Dzsivis bíboros nevezte ki az egység anyja podlasziei királynő kegyképének ünnepére. Ferenc pápa Stanisław Dzsivis bíborost krakkói emeritus érseket nevezte ki különleges megbízottjának a lengyelországi egyház anyja podlasziei királynő megkoronázásának 200. évfordulói alkalmából a Kodenyi kegyhelyen Nagyboldogasszony napján tartott ünnepségekre. Az Isten anyja, a boldogságos Szűz Mária tiszteletére emelt templomok világszerte fenségesen ragyognak, mint az isteni titkok és csodák szentelték meg, míg a keresség forrásában újjászületett Isten népe nagy számban és gyakran látogatja, hogy a megváltó anyjának köntöse alatt keressenek oltalmat. Istennek nagyon szeretett szolgáló leánya és apostola pedig közben jár Isten gyermekeiért, és elvezeti őket Isten egyszülött fiával való különleges közösségre, hogy mindnyájan egy legyenek, ami által felépül az Úr teste, mint egyház, szól Ferenc pápa levele. A Szent Atya levele egyúttal válasz Kazimierz Gurda, Szijedlec, egyházmegye püspökének, és örömmel jelzi, hogy a püspökség területén Kodeny faluban található Mária kegyhely egységanyja podlesziei királynő kegyképe megkoronázásának bicentenárium alkalmából küldi nekik a Rómában augusztus 3-án megáldott koronát, amelyet ugyanazon a napon áldott meg, mint amivel a kegyképet 1823. augusztus 3-án eredetileg megkoronázták. Ebből a célból jelölte ki különleges küldöttének a krakkói emeritus bíborost, aki Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én az ünnepi szertartásokat vezeti. Ferenc pápa levele elismeréssel szól Dzsivis bíboros szolgálatáról, amelyet különleges módon végzett a lengyel nép által olyannyira szeretett Szent II. János Pál pápasága alatt, ezért is bizalommal jelölik őt erre a feladatra. Végül Ferenc pápa levele szeretettel köszönti a kegyhelyet, a híveket, az egyházmegyét és az egész lengyel püspöki kart. A Szent Atya imádsággal kíséri a krakkói emeritus bíboros misszióját, amelyet Szűz Mária, Isten anyja és Szent József oltalmába ajánl, továbbá kéri Szent Simon és Júdás Tádi apostolok, valamint Szent Józsefát, az egység védő szentjének a közbenjárását.
A pápa Amarante érseket nevezte ki a Lateráni Egyetem új rektorává. Ferenc pápa levelet küldött a pápai Lateráni Egyetem újonnan kinevezett rektorának, Alfonso Amarante érseknek. A felsőoktatási intézmény küldetését úgy határozta meg, hogy a tanuláson, az elmélkedésen és a kiváló tudományos tevékenységen keresztül hirdesse az evangélium igazságát és örömét. Ferenc pápa augusztus 1-én nevezte ki Alfonso Amarante atyát a pápai Lateráni Egyetem új rektorává, akit egyben érseki rangra emelt. Szeptember 12-én veszi kezdetét a római pápai felsőoktatási intézmények átszervezésének folyamata. Ferenc pápa Amarante érseket a pápai erkölcsteológiai intézet, más néven az Alfonziana Akadémia dékánját választotta, Vincenzo Buonomo professzor utódjának, akit viszont a Vatikán városállam főtanácsosává nevezett ki. A római pápai Alfonziana Akadémia, az erkölcs teológiával foglalkozó felsőoktatási intézmény 1949-ben alapították a redemptoristák. Az akadémia 1960 óta a pápai Lateráni Egyetem teológiai karának részeként erkölcs teológiára specializálódott. Ferenc pápa az új rektornak írt levelében bemutatta Bonomo professzor olyan jól megkezdett fáradtságos és reménykeltő feladatát, hogy erősebbé és lendületesebbé tegye a Lateráni Egyetemet annak érdekében, hogy jobban teljesítse elsődleges feladatát, hirdesse az evangélium igazságát és örömét a tanulmányozáson, az elmélkedésen és a tudományos munkán keresztül. A pápa egyetemének el kell merülnie ebben a küldetésben, annak tudatában, hogy különösen közel van Péter utódjához, és annak a feladatának a tudatában, hogy megerősítse a testvéreket, és ezt abban a történelmi, egyházi és kulturális időszakban tegye, amelyben az Úr élni hívott minket, hangsúlyozza a pápa levelében. Amarante érsek támogatására a Szent Atya egy ügyvezető igazgató kinevezését is bejelentette, aki segíti a rektor munkáját az igazgatási és gazdasági irányításban, továbbá egy olyan fejlesztési terv kidolgozásában is, amely a Lateráni Egyetemet az egyházi és a polgári egyetemi rendszer főszereplőjévé teszi. A pápa arra buzdította az új rektort, hogy vonja be a különböző egyetemi szerveket a didaktikai és igazgatási tervezésbe, figyelmet fordítva az idők jeleire, és kincsként értékelje a pápai intézetekkel és az egyetem keretein belül működő más akadémiai intézményekkel való együttműködést. Amarante érseket a Ferenc pápa által létrehozott koordinációs főtanács is támogatja majd munkájában. A főtanács a már előre jelzett személyek mellett követi a római kúria és az egyetemi világ más felkészült képviselőinek jelenlétét is, hogy intézményileg kifejezze a Lateráni Egyetem és az apostoli szentszék közötti sajátos kapcsolatot. Ferenc pápa levelében kifejtette továbbá, hogy az új rektor feladatai közé tartozik, hogy a Lateráni Egyetemet bevonja a római pápai felsőfokú intézmények újjászervezésének folyamatába, amely a Szentatya kívánságára indul el, és amelyet a kultúráért és az oktatásért felelős dikasztérium koordinál. Bízom benne, hogy az egész egyetem hangjaként intelligenciával, körültekintéssel, kreativitással és bátorsággal járul hozzá ehhez a folyamathoz, amely szeptember 12-én kezdődik, írta Ferenc pápa. Végül azzal zárta levelét, hogy megáldotta az új rektort, és a Salus Populi Romani, boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Kerékpáros világbajnokság. A vatikáni sportolók edzik magukat a szolidaritás terén. Végéhez közeledik a skóciai Glasgow-ban a kerékpáros világbajnokság. A vatikáni csapat is részt vett a versenyen, és különböző kezdeményezéseket is indított. Nem csak biciklizni megyünk a világbajnokságra, hanem a szolidaritás terén is edzük magunkat, nyilatkozták az Atlétika Vatikána kerékpárosai indulásuk előtt. Majdnem egy éve, 2022. szeptember 25-én a nemzetközi sporttörténelemben először vett részt hivatalosan egy világbajnokságon a Vatikán városállamot képviselő sportoló. A helyszín az ausztráliai Wollongongban rendezett országúti kerékpáros világbajnokság volt, a sportoló pedig Rien Schurhuis, Chiara Porro, Ausztrália szentszéki nagykövetének férje volt. Idén a Vatican Cycling, a vatikáni kerékpáros szakosztály, amelyet az Atlétika Vatikána részeként 2021. szeptemberre óta ismer el a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség, jelen volt Glasgow-ban a kerékpáros világbajnokságon. Rien Schurhuis augusztus 6-án vasárnap részt vett az elit mezőny versenyén, a 13 tervezett futam közül a legfontosabbon. A vatikáni csapat a 160 kilométeres Gran Fondo-ban is versenyzett Rino Alberto Bella Padronával, aki a Castel Gandolfo-i pápai villában nőtt föl, és Markus Bergmannal, Ausztria szentszéki nagykövetével. A delegáció tanúságot tett a kerékpározás történetének részét képező hiteles értékekről, különös tekintettel a legsebezhetőbb emberekre és a társadalmi felzárkózásra irányuló kezdeményezésekre. Az ausztrál Rian Surhuis többek között megemlítette, hogy a biciklit, amellyel a világbajnokságon kerékpározott, és amelyet a Pinarello cég adományozott, elárverezik, és a bevételt teljes egészében a vatikáni Szent Márta gyermekgyógyászati rendelőnek ajánlják fel, amely 500 szegény kisgyermekes családot segít. A szegénységben élő kisgyermekek egy része, akik szüleikkel együtt érkeztek Olaszországba migrációs útvonalakon, a Vatikánban tanultak meg pedálozni. Július 8-án a vatikáni 6. pálterem előtt az Atlética Vaticana, a vatikáni sportegyesület tagjai először ültették őket kerékpárra. A vatikáni sportolók a Glasgow-i egyházmegye szervezésében törékeny emberekkel is találkoztak, hogy konkrétan tanúságot tegyenek Ferenc pápa sportról alkotott szemléletéről, ami testvéri és befogadó. Ferenc pápa augusztus 10-i Twitter üzenete. Fájdalommal értesültem a hírről, hogy újabb migránsok szenvedtek hajótörést a földközi tengeren. Ne maradjunk közönösek az ilyen tragédiák láttán, és imádkozzunk az áldozatokért és családtagjaikért, kéri a pápa Twitter üzenetében. Ments meg! Janka Ferenc atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
A tanítványaihoz vízen járva közeledő Jézus és a Jézus felé a vízen haladni próbáló Péter evangéliumi jelenete az Isten és az ember kapcsolatának rövid foglalata. Leibniz, a nagy matematikus és filozófus, felismerte, hogy a valóság létalapja nem lehet mennyiségi természetű. A geometria világában ezt úgy láthatjuk be, hogy egy szakaszt vég nélkül oszthatunk, mégsem juthatunk el a kiterjedés nélküli pontig. A kiterjedés nélküli pontok összeadásából pedig sohasem lehet kiterjedés. Leibniz arra a következtetésre jut tehát, hogy ha létünk metafizikai alapja nem lehet mennyiségi természetű, akkor minőséginek kell lennie. Ezt a minőségi létalapot nevezi monásznak, formai atomnak. A különféle formai atomokat az jellemzi, hogy mindegyik a maga módján tükrözi az egész mindenséget. Leibniz belátása nyomán mélyebben értjük Szent Pál szeretet himnuszának értelmét, hogy most még csak tükör által homályosan látunk. Így sejtjük meg a tudományok és az élet igazságaiban Isten igazságát, az anyagi és szellemi javakban Isten jóságát, a teremtett világ külső és belső szépségeiben Isten szépségét. Így érezzük az öröm, meg a boldogság vágyában és megtapasztalásában Isten létteljességének előízét. Az egész mindenséget visszatükröző formai elemekhez hasonlóan tükröződik a Szentírásban a teremtett valóság eredetéről, értelméről és céljáról szóló tanítás. Így ragyog fel különös fénnyel az evangéliumban az értünk emberré lett Isten megváltó és üdvözítő szeretete. Így tárulnak fel a kenyérszaporítást követő vízenjárás evangéliumi epizódjában is Isten és ember kapcsolatának lényegi elemei. Jézus a kenyérszaporítás után csónakba parancsolta tanítványait. Pedig milyen jó lett volna büszkén élvezni a Mester társaságát, a tömeg tiszteletét, amely királlyá akarta tenni Krisztust. Örökre megmaradni abban az édenkerti állapotban, ahol Isten gondoskodik az ember testi szükségleteiről, az ember pedig élvezi ezt a biztonságot és kényelmet. Jézus fölmegy a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. A tanítványoknak pedig a csónakban a túlsó part felé kell tőle távolodniuk. Miközben esteledik, és a hajócska az ellenszélben hánykódik. A hegy magasságában és távolságában imádkozó Jézus Mózest juttatja eszünkbe, aki a Sínai hegy felhőjébe burkolódzó Istentől hozza a törvényt. Az Isten és ember szeretet 10 szavát. Annak az Úrnak az életszabályait, aki a népét száraz lábbal átvezette a Vörös-tengeren, hogy az ígéret földjét ajándékozza nekik. Jézus a negyedik őrváltás idején közeledik tanítványaihoz. Vagyis az egész éjszakát az atya imádásában töltötte. Ez az egy, sötét és viharos éjszaka minden sötét és magányos, viharos és félelmetes éjszaka tükre. Benne érezzük Júdás árulása éjszakáját, a Gecemáni kertben imádkozó és vérrel verejtékező Jézus halálfélelmének éjszakáját. A virasztani képtelen, alvó tanítványok gyarlóságának éjszakáját, halálba hanyatló emberségünk és az emberiség éjszakáit, amelyeket csak az atya imádásában lehet túlélni. A negyedik őrváltás idején azonban már hajnalodik. A hajnal persze még nem nappali fény. A tanítványok még kísértetnek vélik az urat, mint ahogy a feltámadás után sem azonnal ismerték fel. Jézus, az égő, de el nem égő csipkebokorból szóló isteni névvel mutatkozik be. Én vagyok. A bátorság és a ne féljetek Isten lényegét magyarázza. A felénk sokféle módon közeledő mindenható szeretetét értelmezi. Péter Jézushoz intézett szavai a külső viharral párhuzamos belső vihart tükrözik. A tétova kétely csap össze benne a bátor hittel. A bizonytalanság feszül neki a feltétlen bizalomnak. Jézus hívására Péter kiszáll a csónakból és elindul. Gesztusa minden kor, minden emberének bizalma és hite, reménye és szeretete. A semmit kockáztatni nem merő, mindig pusztán elvisíkon mozgó emberek gyávasága és önzése, bizalmatlansága és hitetlensége sosem mer, és sohasem tud a vízen elindulni. A Jézusra tekintő szentek, hegyeket mozgató, népeket megtérítő, kultúrákat teremtő hite a történelem távlatában megérteti velünk az apostol hitének csodáját. Mint ahogy az erős szél és a háborgó hullámok láttán süllyedni kezdő péteri ijegységet is értjük és tapasztaljuk a saját bőrünkön és közösségeink sorsában is. Ments meg, kiáltotta Péter Jézusnak. Szavának az eredeti szöveg szerinti jelentés árnyalatai még jobban megértetik velünk segélykiáltásának egyetemes értelmét. Ments meg! Szabadíts meg! Tarts meg! Tarts életben! Üdvözíts engem! Jézus erre nyomban kinyújtotta a kezét, és megfogta őt. Kézmozdulata látszólag megint csak egy pillanatnyi segítő gesztus. Valójában üdvtörténeti távlata van, művészettörténeti és ikonteológiai kisugárzással. A Teremtő Isten a föld porából alkotja meg az embert, hogy aztán a vele való életközösségre hívja. Szabadságával azonban az ember visszaél és vesztébe süllyed. Isten azonban mégsem hagyja el, hanem utána nyúl. Michelangelo híres freskó részletén, a Sixtus kápolnában a teremtő elengedi Ádám kezét. A feltámadás ikonon viszont Jézus karon ragadja Ádámot, hogy az alvilágból kiszabadítsa és üdvözítse. A viharos éjszaka után a hívő, majd megijedő Pétert megmentő kézmozdulat az Istennel való végső találkozásunk előképe is. Csak ne feledjük Péterrel együtt kiáltani, Uram, ments meg!
Ferenc atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra Ments meg címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.